A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Isten hozta a testvéreket, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a hűvös őszi vasárnapon. Hiszik, hogy Isten lelke belülről át melenget minket a mai együttlétünkben. Énekeljük kezdőénekül testvéreim a 163. éneket. A 163. ének így kezdődik. Te rólad zeng dicséretünk, nagy Isten, téged tisztelünk. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az írva található a János evangéliumának 10. részében, az első verstől kezdődően. A János evangéliumának 10. részéből, az első verstől olvasom Isten igéjét. Bizony, bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára. És a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szólt nekik. Újra mondta azért nekik Jézus. Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár és kijár majd, és legelőtt talál. A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut. És a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. Amiként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát, és életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lesz egy akol és egy pásztor. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyán, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvéreim, elénekelve a 370-es énekünknek mind négy versét. A 370-es éneket énekeljük, melynek az első verse így kezdődik. Úristen, csak néked éneklek, ki volna más te hozzá fogható. Yeah.
Csak a mit lelked által
imádkozzunk. Szerető Istenünk, édesatyánk, háladással köszönjük neked, hogy újra együtt lehetünk. Újra megszólíthatunk téged. Újra kereshetjük és kérhetjük tőled azt az áldást, amire oly nagy szükségünk van a hétköznapokban. Látod, Istenünk, hogy a hétköznapok küzdő terén sokszor megsebesülünk, sokszor csalódások érnek, sokszor fájdalom kíséri lépteinket, és bizony úgy meg tud üresedni a szív, és ki tud égni a lélek. Szükségünk van arra, hogy ismételten rákapcsolódjunk arra mennyei erőforrásra, ami mindig rendelkezésünkre áll. Köszönjük azt, Istenünk, hogy te bűneink nagy problémáját Jézus Krisztusban megoldottad. És köszönjük, hogy nem kell magunkkal cipelnünk a mulasztásoknak, a bűnöknek a terhét. Nem kell állandó lelkiismeret furdalással küszködnünk, mert te fölajánlod nekünk, bűnbánó bűnösöknek Jézus Krisztus által a bocsánat ajándékát. Köszönjük hálaadással, hogy ez a kegyelem ma is működik. És köszönjük, hogy királyi fenséged úgy közelít újra és újra hozzánk, hogy tele van a te atyai kezed a szeretet ajándékával. És köszönjük, hogy ezt a drága ajándékot osztod szét újra közöttünk. Látod, mennyire rászorulunk erre, mert mi nem tudunk hosszan tűrve szeretni, mert mi nem tudunk folyton békességben élni. Istenünk, bocsásd meg, amikor elhidegül a szívünk tőled, és emiatt elhidegülünk egymástól. Bocsásd meg, amikor hűtlenkedéseink nyomán egymást bántjuk. Bocsásd meg, amikor egymásnak fájdalmat okozunk. Kérünk téged, Istenünk, vedd ismét kezedbe a mi szívünket, és gyógyítgasd a mi életünket. Urunk, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban nekünk adtad azt a drága ajtót, akin át belépve megérkezhetünk a te színed elé, atyánk, ahol vár rejánk a bocsánat, a kegyelem megterített asztala, ahol ismét felöltöztetsz minket, hogy a lelkünk ne dideregjen a maga mezítelenségében. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy Jézus Krisztusért könyörülsz rajtunk, és ma is gazdagon megáldod veled való és egymással történő találkozásunkat a megváltottak seregében. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igéjének a hallgatására, elénekelve a 380. ének első két versét. A 380-as énekünk így kezdődik: Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten üzenetét, amit az írva található a János evangéliumának 10. részében, a 9. versben. Felolvasom Isten üzenetét a János evangéliumának 10. részéből, a 9. versből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Újra mondta azért nekik Jézus: én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőt talál. Én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőt talál. Eddig tart az alapján. Drága testvéreim, Jézus egy nagyon egyszerű, hétköznapi képet alkalmaz akkor, amikor bemutatkozik az övéinek. Azt mondja: én vagyok az ajtó. Az ajtó mindenki számára ismerős volt Jézus korában is, és ismerős számunkra is. Annyira megszokott, hétköznapi része a mindennapi életünknek, hogy már nem is szoktunk gondolni arra, hogy mennyire hasznos, mennyire fontos alkatrésze például egy épületnek. Nyilván akkor döbbenünk rejá, amikor beköszönt a hideg, és valaki elfelejti behúzni maga után az ajtót. És tódul be a hideg levegő, és elkezdünk fázni. Vagy netán akkor döbben rá az ember, hogy milyen fontos az ajtó egy épületen, amikor új házat épít valaki, és már beköltözni kényszerül, de talán még késik az asztalos munkája, és kénytelen valami átmeneti megoldást alkalmazni az ajtó hiányába. Hogy valamiképpen oltalmat nyerjen abban az épületben, aminek még éppen nincs kész az ajtaja. Most testvéreim, amikor Jézus így mutatkozik be, nagyon közismert kép révén, hogy én vagyok az ajtó, akkor fölteszi nekünk a kérdést, hogy vajon annyira fontos része-e ő maga a mindennapi életünknek, mint amilyen fontos alkatrésze az ajtó egy épületnek? Vajon minden nap igénybe vesszük-e őt? Mert hogy az ajtót a lakásunkban minden nap használjuk. Azon megyünk be, azon jövünk ki. Azt kulcsoljuk be magunk mögött, hogy kizárjuk a hüvös, kizárjuk az ellenséget, kizárjuk a ránk leselkedő veszélyt. Azért zárjuk be magunk mögött, hogy bent meleg fészket biztosítsunk magunknak. Annyira természetesen használjuk minden nap az ajtót, amilyen természetesen kellene a mindennapi életünk részévé válnia Jézus Krisztusnak. Mert ha ő hiányzik, akkor úgy jár a lélek, mint a test, ha hiányzik hűvös időben az ajtó a lakásról. Didereg, nincs biztonságban, nincs igazi otthonosság érzete. Nem élvezheti a lélek a maga melegségét, amire feltétlenül szüksége van ahhoz, hogy éljen, sőt, hogy bővölködő élete legyen, ahogy Jézus ígéri mindazoknak, akik őt minden nap igénybe veszik, és végérvényesen beépítik az életükbe. Testvérek, egy kicsit részletezzük ezt a különös képet, amit Jézus alkalmaz önmaga kapcsán. Tudjuk azt, hogy bejutni valahova csak ajtón át lehet. Mondhatnánk úgy is, hogy az ajtó, ez az egyszerű hétköznapi tárgy, eszköz a hazaérkezésben, vagy a célba jutásban. És bizony, lelki értelemben mi mindnyájan szeretnénk célba érkezni. Mindnyájan szeretnénk hazaérkezni. És ezért kell nekünk belépnünk azon az ajtón, aki maga az élő Jézus Krisztus. Figyeljük meg Jézus pontos fogalmazását. Kizárólagos ez a fogalmazása. Nem azt mondja, hogy én vagyok egy a sok-sok ajtó között, hanem azt mondja, én vagyok az ajtó. Én vagyok az az egy ajtó, akin át a bűnös, kereső, emberi lélek bejuthat Isten színe elé. Én vagyok az ajtó, az az egyedüli, aki ki tudja zárni az ember életéből a bűnt, a gonoszt, amelyik ott leselkedik mindnyájunk ajtója előtt. Hogy figyelmeztette Isten Kaint, mielőtt elkövette volna az emberiség történetének első nagy bűnét, a gyilkosságot, ráadásul a testvérgyilkosságot? Úgy figyelmeztette Isten Kaint, Kain, vigyázz! Mert az ördög az ajtód előtt leselkedik, és rejád van vágyódása. De te uralkodj rajta! Igen, Ez mindnyájunkra érvényes, testvérek. A bűneset óta mindnyájunkra leselkedik a gonosz, és rejánk van vágyódása. Kizárni az életünkből a kísértőt, a gonoszt, aminket megejteni akarót, aminket tönkretenni és szétzilálni szándékozót, csak ezáltal az egyetlen ajtó által lehet, Jézus Krisztus által. Mi nem vagyunk elég erősek ellenállni a gonosznak. Nem tudunk a magunk erejéből uralkodni rajta. Ismerős a kismalac és a farkas meséje. Tudjuk, hogy azért kunyarált kint a didergő farkas a kismalacnak, hogy nyisson ajtót, engedje őt be, hogy végül megegye a kismalacot. Persze a szöveg másként hangzott, hogy erezd le egyik lábamat, mert megfagyok, hogy melegedjen egy kicsit, majd a másikat, majd a hátsó lábakat. De nem a megmelegedés volt a végső szándék, hanem egyéb szándékkal akart bejutni a kismalac ajtóján át a farkas. És ez így van lelki értelemben mindnyájunkkal. Sokszor nem veszük észre, hogy milyen alattomosan akar bekúszni csak egy kicsire nyitott ajtó, csak egy résnyire nyitva felejtett szívajtón, gondolatajtón, lélekajtón a gonosz. És alattomosan bekúszik, mint egy kígyó, egy kis résen át. És bizony döbbenten tapasztalja nagyon sok család, hogy kezd oda lenni a belső lélek meleg. Kezd kihűlni a házastársi kapcsolat. Kezd megromlani a szülő és gyermek viszony. És bizony döbbenten tapasztaljuk, hogy egy széthulló, szétzilált társadalomban egyre többen esnek áldozatául ennek az ajtó előtt leselkedő gonosznak. És ezért kell Jézus Krisztust a mi életünkbe úgy beiktatni, mint amin át célba érkezhet az életünk, de mint aki ki is tudja zárni azt a gonoszt, aki az ajtónk előtt leselkedik és rejánk vágyódik. Testvérek, sokféle ajtó van. Mindenik máshova vezet. Ugye van templomajtó, amin át beérkezünk egy Isten tiszteletre, ahol áldást nyerhetünk, ahol a lélek ráncai kisimulnak, ahol megbékélünk Istennel, önmagunkkal, ahol békességben ülünk egymás mellett, ahol segítségül hívjuk az Urat. Templomajtón át áldásba lehet érkezni. De van kocsmahajtó is, van játékbarlangajtó is, és van sokféle más ajtó, amin át a gonosz csalogat a bűnbe, a lejtőre, hogy ott csúszunk lefelé, hogy ott megraboljon, hogy ott elvegye békességünket, becsületünket, tisztességünket, örömünket, életkedvünket. Ó, hányan belépnek, sokszor gyanútlanul az ilyen ajtón. Testvérek, tudjuk azt, hogy hivatali ajtókon legtöbb esetben föl van írva az, hogy milyen hivatali ajtó az. És tudjuk, hogy ha ott bekopogtatunk, akkor ott bizonyos ügyet el lehet intézni. Ha egy orvosi rendelő ajtaján olvassuk a felirást, az is meg van nevezve az orvos neve mellett, hogy milyen szakember, milyen területen rendel és gyógyít. És ha olyasmi a bajunk, akkor tudjuk, hogy bizalommal léphetünk be azon az ajtón. Mert ott arra a típusú betegségre kaphatunk megoldást. Testvérek, van egy különös ajtó ebben a világban, lelki és szellemi értelemben. És erre az ajtóra az van ráírva, hogy Isten. Aki Istent keresi, és Istennél akar megoldást találni, aki vágyik az ő békességére, aki bűnbocsánatot szeretne nyerni, aki lelki értelemben haza szeretne érkezni az Isten szeretetének melegébe, aki élvezni kívánja az ő közelségének otthonosságát, az belép ezen az ajtón, amire az van írva, hogy Isten. És ez az ajtó nem más, mint Jézus Krisztus. Tudjuk, testvérek, hogy mi vár az emberre egy-egy bizonyos ajtó mögött. Ha valakit letartóztatnak és a börtön ajtó mögé zárnak, akkor nagyjából tudja előre, hogy egy börtön ajtó mögött mi vár rá. Nem az a kényelem, nem az a szabadság, mint az ő lakása ajtaja mögött. És bizony ezért nem mindegy az, hogy milyen ajtón lépünk be. A menny ajtaja, Jézus Krisztus kereszt halála óta nyitva van. Akkor kiáltotta a Golgotán világá azt, hogy elvégezte. És akkor egy különös dolog történt a jeruzsálemi nagy templomban. A kárpit, a mennyezettől a padlózatig ketté hasadt. Az a vastag függöny, ami elválasztotta a szentek szentjét, a templom titokzatos belső részét, a külső résztől. A szentek szentjébe nem mehetett be akárki, csak a főpap, oda is évente csak egyszer, a nagy engesztelés napján. És amióta Jézus Krisztus elvégezte a váltságművet, ez a kárpit ketté hasadt végérvényesen. És a zsidókhoz írt levél ezt úgy magyarázza, hogy van bemenetelünk egészen az Isten szívéig. Nyitva van ez az ajtó előttünk. Ugye, hogy Jézus elénk tárja a gyönyörű, közismert példázatában, a tékozló fiú történetében. Hogy akkor, amikor bandukolt hazafelé, egyre nehezebb szívvel és egyre lassúbb léptekkel a tékozó fiú, hogy is fog ő belépni azon az ajtón, amit valamikor a háta mögött becsapott. És mit is fog ő mondani az ő atyának. Akkor egyszer azt tapasztalja, hogy ez az ajtó nyitva van, sőt, ezen a nyitott ajtón hát eléje fut az ő atya. És így könnyíti meg az utolsó lépteit, hogy együtt lépjenek be a bocsánat, a kegyelem ajtaján. Az az ajtó nyitva volt előtte. Az az ajtó nem maradt bezárva. Nem akarta az atya kizárva hagyni. Nem akarta didergő, rongyos, éhes állapotban hagyni. És ez az isteni szeretet csodája. Hogy nyitva van ez az ajtó, és elénk siet az Isten Jézus Krisztusban. És megterített asztalhoz visz be ezen a nyitott ajtón át. Igen, ez az Isten szeretetének a nagy csodája. Ezen a különös ajtón be lehet lépni hittel, bizalommal mindenkinek. Azt mondja Jézus, hogy ez az ajtó nem olyan, mint egy börtön ajtó. Sokan úgy gondolnak Jézus Krisztusra, hogy ha egyszer belép hittel valaki ezen az ajtón, ha elindul a hit útján, ha elkezdi a Bibliát olvasni, ha elkezd templomba járni rendszeresen, akkor egy olyan szűk, zárt, lelki élettérbe lép be, ami kényelmetlen, ami nem kívánatos sokak számára, mert úgy érzik, hogy ez az ajtó megfosztja őket az igazi szabadság. Nem börtön ajtó Jézus Krisztus. Nem úgy zár be végérvényesen, hogy fogjul ejtsen, és te ott kényelmetlenül érezd magad az Isten színe előtt. Nézzük meg Jézus, hogy tisztázza ezt. Azt mondja, ha valaki én rajtam megy be, megtartatik. És bejár, és kijár majd
és legelőtt talál. Bejár és kijár. Nem úgy záródik be ez az ajtó végérvényesen mögöttünk, hogy ne lehessen többé kijárni rajta. Csak azt mondja, egyszer lépj be. Töltekezz fel az Isten színe előtt, és minden reggel tedd meg ezt a belépést lelki értelemben az Isten színe elé. A lélek csendjében állj szóba a te mennyei gazdáddal. Kérd el arra a napra az áldás, mielőtt kilépnél a te otthonod ajtaján, mielőtt belépnél a munkahely ajtaján. Vagy ha éppen kórházba kell menned betegként, akkor állj oda megint a te Isten színe elé, és lépj be az isteni biztatásnak és reménységnek az ajtaján, mielőtt belépnél egy műtő ajtaján. Igen, mert akkor ez a bejárás és kijárás biztosítja a léleknek az egyensúlyát. Azt az egyensúlyt, amit Jézus Krisztus biztosít az övének. Azt mondja, hogy aki ezen az ajtón lép be, az megtartatik. Megtartatik. És mire van a legnagyobb szüksége a bűnös bukott embernek? A megtartatásra. A megváltásra. Sok mindenre van szüksége, amit testünknek a földi életben. Azok megadatnak nekünk, mondja Jézus a hegyi beszédben. Amikor arról tanít, hogy ne aggodalmaskodjunk mi, hogy mit együnk, mit ígyunk, mivel ruházkodjunk. Ó, vajon törődünk-e legalább olyan mértékben a lelkünk állapotával, mint amilyen mértékben fáradozunk, törődünk a testünk táplálásáért, öltöztetésért, vagy éppen a kényeztetéséért. Testvérek, azt mondja Jézus, hogy ez az ajtó bezár és kizár. Ez az ajtó bezár minket az Isten szeretetébe és oltalmába. Bezár a lélek csendjébe, a felüdülés lehetőségébe. Ugyanakkor ez az ajtó kizárja mindazt az életünkből, ami veszélyt jelent nekünk. Kizárja az ellenséget, a gonoszt. Kizárja a kísértőt. Olyan jó lenne ilyen értelemben, lelkileg mindig elrejtőzni emögött az élő ajtó mögött, és segítségül hívni, hogy mindig ott legyen jelen a hétköznapjainkban is Jézus Krisztus, mint élő ajtó. Testvéreim, azt mondja itt Jézus, hogy aki én rajtam megy be, az megtartat. De ott az előző versekben arról is beszél, olvastam az első ige olvasása rendjén, hogy vannak olyanok, akik nem az ajtón át mennek be a juhok aklába. Azok tolvajok és rablók, mondja Jézus. Akik nem törvényes úton, nem az ajtón át akarnak behatolni. Azok tolvajok és rablók. Mikor minket pár évvel ezelőtt kiraboltak, akkor az ablakon át hatolt be a tolvaj. Tolvaj és rabló. Illegális úton hatol be, hogy kifosszon, megszegényítsen, hogy fölforgassa az otthonunkat. Lelkértem, és hányszor ezt teszi a gonosz. De testvérek, van itt egy nagyon komoly figyelmeztetés. A juhok aklába, úgymond, karámjába, zárt terébe azok tartoznak, akik külön-külön mind ugyanazon az ajtón mentek be. És itt egy nagy titka van a testvéri közösségnek. Ha mi mindnyájan Jézus Krisztus által kerülünk be az Isten színe elé, akkor ott mindnyájan bocsánatot nyertünk a bűneinkre. Akkor mindnyájan megbékültünk Istennel, és akkor meg tudtunk békülni egymással is. És ami valóban Jézus Krisztusba vetett hitünkön keresztül érkezünk ide, egy templomi közösségbe is, vagy egy ima közösségbe, akkor mind részesültünk ugyanabban a kegyelemben, és mi mindnyájan felismerjük azt, hogy éppen ezért vagyunk lelkileg egymás testvérei. És akkor nem kerüljük egymást. Akkor nem nézünk át egymáson. Akkor nem becsüljük le egymást. Mert tudjuk, hogy a mellettem levő testvér is ugyanazon a Jézus Krisztuson át érkezett az Isten szín elé, és a lelki közösségbe is. Aki nem ezen az ajtón át érkezik egy közösségbe, arra nézve Jézus egy kemény szót használ, azt mondja, az tolvaj, rabló. Nemrég magyaráztam egy keresztelési felkészítés rendjén valakinek azt, hogy honnan is származik a kereszt szülőségnek az intézménye. Mert sokan ezt nem tudják, hogy az első 300-ban, amikor komoly keresztény üldözés történt, akkor titokban bujkálva találkoztak a keresztények, hogy Isten tiszteletet tartsanak. Közismert, hogy Róma alatt a temetkezési helyeken, a katakombákban, a föld alatti alagút rendszerben, ott a sírok között tartottak Isten tiszteletet a római keresztények. És ha egy új tag lépett be közéjük, előbb azt letesztelték. Előbb meg kellett keresztelkednie. És ahhoz, hogy megkeresztelkedjék, és a keresztség által bekerüljön a keresztjének közösségébe, ahhoz kellett két tanút hoznia az illető újoncnak, a régi keresztjének közül, akik tanúsították, hogy nem rossz szándékkal akar belépni a keresztjének közé, hogy ez nem áruló akar lenni, hogy leleplezze, hogy hol gyűlnek össze titkos helyen a keresztjének. Nem árulja el a keresztjéneket az idegen hatóságoknak. És ez a két tanú igazolta, hogy jó szándékkal akar belépni a keresztjének közösségébe. Igen, mert van, aki nem Jézuson át, nem az ajtón át lép be akár egy közösségbe. És erre mondja Jézus, az ilyen tolvaj és rabló. És bizony fenyeget a veszély minket is. Hanem Jézus nevében érkezünk valahova, akár egy templomi közösségbe, akár valahova egy családba, akár egy munkatársi közösségbe, egy baráti társaságba. Ha nem a Jézus nevében érkezünk, akkor bizony válhatunk ilyen értelemben tolvajjá. Hogy kell ezt értenünk? Úgyhogy a magam önző szándékát viszem oda abba a kis közösségbe, vagy abba a nagy közösségbe, és mindig csak kapni akarok, mindig elvárásaim vannak a többiektől. És ez azt jelenti, hogy ez tolvajlás. Meg akarom fosztani a közösséget, és mindig a magam javát akarom keresni. Ki akarom használni csak a közösséget. És jaj, hány ilyen önző lélek van a családokon belül, ahol egyik fél mindig a maga javát akarja, és kihasználja a többieket a maga javára. Ez tolvajlás. Egy munkatársi közösségben is vannak pióca természetű emberek, akik mindig a másikon tapadnak, és valami kis hasznot akarnak húzni a többiek által, önmaguk érdekében. Tolvajlás. Ezt akarja kizárni Jézus. Ha rajtam át, az élő ajtón át lépsz be egy kis közösségbe, egy nagy közösségbe, akkor nem fogod megfosztani azt a közösséget, hanem meg fogod gazdagítani. Akkor adni akarsz annak a közösségnek. És jelenléted mások számára áldást fog jelenteni, és nem átkot. Milyen gazdag tanítása van ennek az egy mondatni Jézusi kijelentésnek. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam megy be, megtartatik, bejár és kijár és legelőtt talál. Testvéreim, ilyen értelemben akar Jézus Krisztus mindnyájunk számára igazi áldásforrássá válni. Hogy ne egymás megrablói legyünk, hanem egymás meggazdagítói. Hogy Isten békességének a birtokában érkezzünk be mások ajtaján át, mások életterébe. És vigyük magunkkal azt az áldást, amit mi kaptunk már az Isten színe előtt. Mert beléptünk lélekben, hitben, bizalommal, végérvényesen ezen az élő ajtón Jézus Krisztuson át az Isten színe előtt. És megszűnik ilyen értelemben a tékozlás, a hazaérkezés öröme és derűje fogja kísérni a mi megváltott életünket. Mert Jézus azt mondja, az ilyen ember megtartatik. Megtartatik, és áldásul lesz a hétköznapokban, és megtartatik az örökkévalóság számára is. Áldja meg Isten ilyen értelemben, ami Krisztuson való belépésünket, megérkezésünket Isten színe elé, és mindazok körébe, ahova a hétköznapokban küld minket Isten. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 482-es énekünknek első versét. 482-es énekünk így kezdődik. Velem vándorol utamon Jézus, gond és félelem el nem ér. Köszönjük Istenünk, édesatyán, hogy adtál nekünk egy olyan nyitott ajtót, akin át beléphettünk a te színed elé. Köszönjük, hogy hallhatóvá lett számunkra a te hívó hangod. És köszönjük, hogy szívünkig ér ez a mennyei szó. És köszönjük, hogy ez újjá teremt, rendbe teszi, ami bűnáltal szétszilált életünket. Behívsz a te isteni szózatod által a lélek csendjébe, örömébe és békéjébe. És köszönjük, hogy ez az isteni szó atyai szóvá válik a szívünkben, ami megnyugtat, ami lecsendesít, ami bátorít és bizalommal tölt el. Köszönjük Istenünk, hogy nyitva van ez az ajtó, és jöhet minden téged kereső lélek, és aki bizalommal belép színed elé, azt semmiképpen ki nem vetett, és üresen el nem küldöd magadtól. Köszönjük, hogy így léphettünk be mi is, ma újra a templom ajtón. Azért, hogy a templom ajtó mögötti területen átéljük azt a csodát újból, hogy ez a menny küszöbe, az a kapu, amin át elérkezhet hozzánk az égi áldások sokasága. Köszönjük hálaadással, hogy nyitva van minden kereső lélek előtt, nem csak a templom ajtó, hanem nyitva lehet a Szentírás, annak gazdag lelki világa, az áldások sokasága. Bárcsak tudnánk megnyitni mindig éhes szívvel, naponta, ezt a mennyei tárházat. És tudnánk úgy táplálkozni belőle, hogy gazdag szívvel és megbékélt lélekkel lépjünk ki otthonaink ajtaján minden nap. És lépjünk be azokon az ajtókon, amelyek visznek minket a munkahelyekre, visznek minket a baráti közösségbe, vagy a rokonok közé. Istenünk, köszönjük, hogy újra és újra a megtartatás csodáját élhetjük át a te közeledbe. Azt is köszönjük, hogy nem válik börtönajtóvá számunkra ez az élő ajtó, Krisztus. Mert van bejárás, és van újra kijárás. És kimehetünk ismét a hétköznapokba, a munkamezejére, a társaságokba. És köszönjük, Urunk, hogy mindig a te nevedben cselekedhetünk. Mindig a te nevedben nyújthatjuk ki kezünket egymás megsegítésére. Mindig a te nevedben vihetünk áldást oda, ahol hiány vannak a te áldásodnak. Istenünk, hadd imádkozzunk a betegekért, a szenvedőkért, akik talán éppen kórházi ágyon vannak. A te gyógyító hatalmaddal keresd meg és érintsd meg őket. Hadd imádkozzunk, Istenünk, a gyászoló testvérekért, akik az elmúlt héten álltak gyülekezetünk közösségéből a ravatal mellé. Vigasztald meg őket, szent lelked ereje által. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk gyermekeinket, unokákat, utánunk jövő nemzedékeket, hogy nyíljék meg az ő szívük is Jézus Krisztus előtt, és lépjenek be hittel ők is ezen az élő ajtón, a te atyai színed elé. Köszönjük, Atyánk, hogy velünk jössz a hétköznapi életünkbe. Hadd bízzuk rád küzdelmeinket, harcainkat, terveinket, jövőnket, holnapunkat. Köszönjük, hogy a te kezedben mindnyájan biztonságban lehetünk ezután is. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imád. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el a szeretett szolgálati perselyben, a zilahi árvák anyagi támogatása céljából. Testvérek, az elmúlt héten két ízben is temetés volt gyülekezetünk közösségéből, utolsó útjára kísértük szerdán özvegy Csifó Mária asszonytestvérünket, aki életének 90. évében hunyt el a Tribunu Lodúció utca 5 szám alatt. Gyászolja őt 3 fia, menyei, 2 unokája, 3 dédunokája. Pénteken kísértük utolsó útjára gyülekezetünk közösségéből gyülekezetünk legidősebb tagját, özvegy Székely Dezső bácsit, aki életének 97. évében hunyt el a Gyár utca 4 szám alatt. Gyászolja őt fia, lánya, három unokája. Imádkozó szeretettel kérjük Isten lelkének vigasztalását mindkét gyászoló család tagjai részére. Kegyelettel emlékszünk a családdal együtt gyülekedtünk közösségében a 6 hónappal ezelőtt elhunyt Nagy Mihály testvérünkre, gyülekedtünk egykori prezsviterére, aki a Morgó utca 11 szám alatt lakott. Imádkozó szeretettel kérjük Isten lelkének további vigasztalását a gyászoló család részére. Most pedig folytassuk együttlétünket, testvérek, elénekelve az előbb megkezdett 482-es énekünknek a második versét. 482-es ének második verse így kezdődik: velem vándorol utamon Jézus, ott az oltalom hű szívét.
Velem van ez a rálótamon Jézus, ott az oltalom hű szívén. Ha a szép napot felleget rejtik, ő az éltető tiszta fény.
Valljuk meg, testvérek, a mi hitünket a Heidelbergi K.T. szavaival. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük, testvérek, fennálló énekül a 90. Zsoltár első versét. A 90. Zsoltár így kezdődik: te benned bíztunk elejétől fogva.
Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak, megtartó Krisztusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.